már is jön, még köhögök, de majd
nem, majd kivágunk. Jó. Csak bele ne köhögje. A mondat közepében ne
köhögje. Jó, az András.
Addig próbáld visszatartani.
Mindenképp.
Addig áhítatta a figyelj, és akkor...
Áhítatta.
Múlt héten én is bele köhögtem többször, úgyhogy...
Jó.
Nehéz volt.
Nem, már lehet tudni, hogy nem mesterséges intelligencia.
Egy köhögés emuleátort kell csinálni, és...
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A mikrofon Lelis György, a vonat túlsó felén pedig.
Sziasztok!
És akkor a témánk a mesterséges intelligencia és a zeneipar és a zeneművészet bonyolult gyümölcsöző, ugyanakkor borús kapcsolata.
Igazából... fenyegető.
És igen, elsősorban fenyegető. Igazából pont arra gondoltam, hogy nem tudom, másfél hónapja tervezzük ezt a beszélgetést, igaz? Nagyjából, vagy hát, ilyesmi?
Ja.
És hogy akkor, amikor először beszéltünk, még sokkal fenyegetőbb volt, most meg már talán kevésbé, szóval ez nagyon gyorsan változik, ez a megítélésre.
Nem fordítva.
Úgy érzed, hogy most sokkal fenyegetőbb?
Hát most volt egy hete a... Tehát Robert Crinson, aki a YouTube-nál volt 12 évig ilyen CFO, vagyis ilyen üzleti vezető, és most évele óta a Warner Music Group-nak a vezetője, ő azt mondta, hogy szerint a következő egy évben fog lecsapni az Emmy. Emmy-nek mondjuk, ugye? Nem AI-nak.
Hát mondjuk Emmy-nek,
nem mégis. Emmy a zeneiparra, tehát hogy szerintem így...
Annyira a része lesz az életünknek, hogy nagyon gyorsan magyarítani fogjuk, megmagyarítottuk is szerintem, úgyhogy nyugodtan használjuk a magyar megfelelőt.
Ja, az AI a menőbb.
Az AI viszont menőbb, igen. Hát igazából...
Kicsit túl menő. Szóval ő azt mondta, hogy és úgy tűnik, hogy egy ember, aki nem a levegőben beszél, a következő egy évben már tényleg olyan sebességgel fog fejlődni, például az a zene, amit előállítanak ezek a generatív dolgok, hogy tényleg már érdemben számolni kell a dologgal, az Emmy-vel.
Hát igazából én azért is érzem fenyegetőnek, vagy hát azért fenyegető több okból. Az első ok az az, hogy most ott jailbreakerik, tehát feltörik, ez egy ilyen nagy törekvés, a DeepNet-en cserélgetnek olyan mondatokat, amivel rá lehet venni olyasmikre a ChatGPT-t, ami le van tiltva nála. Például, hogy arról beszéljen, hogy lehet feltörni egy AI-t, vagy Emmy-t, vagy hogy lehet egy mesterséges intelligenciával bűnözni, meg ilyen kérdésekre nem válaszolhat, és akkor olyan mondatokat osztanak meg, amivel sikerült megkerülni az ő éberségét, meg nem tudom. És igazából, ha fel tudják törni, akkor ugye arra lehet használni például, hogy ilyen nigériai milliómosok levelét már tökéletes magyarsággal, meg jogi szöveggel írd meg, ami sokkal nagyobb az átverés faktora, mint amikor ugye jön rosszul egyeztetett ragokkal, meg állítmányokkal egy levél, hogy én küldök neked, nigériai milliómos nő meghalt.
Még egy dolog, amit elvesztünk, az Emmy.
Hát igen, igen. És hogy megkérdeztek erről ilyen vezető internetes biztonsági cégeknek a vezetőit, és mondták, hogy jó, ezt látják, ennek a kb. Ennyi a reális veszélye, hogy esetleg ilyen jobb átverős levelek születnek, vagy valami. De hogy valójában ők se tudják, hogy mi lesz az a szörnyű veszély, biztonsági meg hasonló veszélyek, amit jelent, mert nem tartott senki. Nem tartott a DeepNet-en a sok hacker, meg olyan ember se, aki ezzel egyébként így foglalkozik, hogy lehet neki használni, és hogy azon dolgoznak ők is így nagyon nagy mértékben, hogy előbb ismerjék föl, hogy milyen lehetőségek vannak benne mondjuk a bűnözés szempontjából, mint azok, akik bűnözésre használnák. Tehát, hogy a fenyegetésnek szerintem az első érzése ez a teljes ismeretlenség, ez a teljesen új szűz terület, amiről nem tudjuk, hogy mi fog jönni. A másik, az pedig szerintem azért sokat tanultak a social media elterjedéséből az emberek, meg hasonló dolgokból, hogy ilyen ellenőrizetlenül, jogdíj ellenőrizetlenül, adatfeldolgozás ellenőrizetlenül így jönnek ilyen dolgok, és akkor küzdesz, mint malac a jégen, hogy mondjuk ne kerüljenek ki az adataid mindenfelé, mert adatszivárgás mindig van, ugye, meg adatvesztés mindig van. És hát ez valóban, ez szerintem egy jó, hogy lett ennyi immunrendszere a világtársadalmának, vagy a digitális társadalomnak, hogy erre most azért sokkal jobban figyel. Szerintem néha túlreagálja a mesterséges intelligencia kapcsán, de én úgy vélem, hogy ez ezért van, és ez egyébként nem feltétlenül rossz.
Jó, hát mondjuk itt el kell választani a magyar tínédzsereket és a világ közvéleményét. Igen, tehát ebből a szempontból mondjuk a zene az egy viszonylag békés melegfélebb, így arról van szó, hogy Drake hangján fog énekelni valaki, aki nem is Drake, és még ez lehet, hogy Drake-nek szomorúságot okoz, de legalább az emberiség végét. Hát ez olyan nagyon sokkal nem visz közel, csak egy kicsit.
Hát ha nagyon szomorú a szám.
Ja. Megírja a mesterséges intelligenciát, tökéletes
szomorúságot. Pont erre gondoltam, a barna hangot is, és akkor nem is mondom, hogy fogunk igen a halálba menetelni koszos alsóval.
Hát abban a szempontból egyébként érdekes, hogy ez a zeneipar és emi, és így a fenyegetés, hogy szerintem így nagyon-nagyon hamar ébredt a zeneipar. Tehát, hogy amikor gyakorlatilag 2023 elején, talán márciusban, mert elindult egy ilyen nagy Human Artistry Campaign nevű iparági összefogás, amiben kb. 1 milliárd ilyen zeneipari szervezet benne van, tehát az összes kiadó egyenként, együttvéve, európai kiadó szerzők, mit tudom én kik, egyébként meg ilyen sportolók, és elkezdtek lobbizni ezennel, akkor, tehát az év elején, amikor a zenet csináló emmik, az a beírott, hogy nem tudom én, csinálj nekem egy zongorás dalt, és akkor valami zongorára hasonlító izé kijött 12 másodperc, és nagyon megerőltetted magad, akkor a feléig meg tudtad hallgatni. Tehát, hogy nyilván ebben benne van egy kicsit a Napster óta tartó ilyen...
Ezt akartam mondani, hogy tudják, hogy a digitália mindig így kezdődik az új dolog, hogy vicces, meg béna, aztán nagyon gyorsan baj lehet belőle.
Ja, szóval, hogy ez érdekes, hogy már az előtt elkezdtek reagálni, mielőtt még bármi valóban releváns dolog történt volna. Hát ez egy jó kérdés, hogy mi lesz ebből, tehát tényleg lesz-e valami érdemi törvényi szabályozás.
Hát figyelj, van, tehát, hogy ha sorra veszed Ausztráliától, Németországig, Nagy-Britanniától, Kínán át, nem tudom, Brazíliáig, nagyon intenzíven foglalkozik vele minden kormányzat egyébként, akinek van esze. Na mindegy, hát itt is megvan a kettősség, hogy korlátozzák úgy, hogy azért ne maradjanak le a technológiai versenyben, de azért mondjuk ne sérüljenek egyéb érdekek sem.
Hát elég egy ország, tehát én például Izraelről olvastam, hogy ott úgy döntöttek, hogy
hagyják.
Hogy ők hagyják, és akkor ők...
Hát akkor mindenki oda megy.
Mi nagy hatalom lesz neked. Az Európai Unióban meg a szabályozásban, azt nem tudom, hogy hogy áll pontosan, ott így beleírták azt, hogyha máshol fejlesztik, de ott teresztik ki, akkor is vonatkozik rájuk a szabálytárt, hogy...
Igen, ezt már beleírták a Facebooknál is, aztán lássuk, hogy mennyit adóznak Magyarországon mondjuk a Facebook hirdetések után a Meta, mint cég. De mivel itt élünk, én ezt kifejteném kicsit jobban, ezt az EU-s környezetet. Ugye egyrészt van az, hogy kaptak egy sokkot a social media miatt, ami mind Amerikában van ugye a központja, mondjuk ha nem számítjuk a TikTokot, bár annak is valójában ott van, hiába a kínai alapolci.
Kínában csak az adatokat elemzik.
Igen, gondolom, nem tudom. De hogy ugye Amerikában nagyon liberális az adatkezelés, ezért ott érdemes tartani az adatokat, mert mindent használhat szinte. És hogy ugye, hogy elvitték a állampolgáraik adatait, és más elemzi, meg más tud róluk egy csomó dolgot, ez nyilván nem tetszik az EU-nak, többek között ez sem, meg az, hogy nem adóznak itt, nyilván ez a másik kérdés. Bár azért Írországban nyilván azért nem olyan rosszul élnek az emberek ebből kifolyólag, hogy oda költöztek ezek a nagy tech cégek, de hogy... Szerintem három dolog zavarja egyébként az EU-ban az embereket. Az első, ezt ismered, ezt a Michelangelo affért, hogy amikor a Facebook letiltotta a Dávid szobrot, mert hogy nemi szervek látszanak rajta, és ugye, hogy azt mondják az európaiak, hogy ez olyan erkölcsi meg kulturális különbség, ami komolyan zavaró, és ezzel lehet egyébként röhögni, hogy fú, hát miért mondanak ilyet, amikor ez csak egy ilyen vicces dolog. De én például dolgozok olyan cégnél, ahol kifejezetten ilyen programatik YouTube vagy Google hirdetésekből, AdSense-ből, meg ilyesmivel élnek, és mondjuk egy férfi magazin nem közölhet bikinis nőket, mert leveszi a hirdetést a Google, mert hogy ugye a legprűdebb amerikai háziasszonyokra lövik ezeket, vagy fitness cikkeket nem tudunk olyan képekkel adni, hogy egy koszkahasú srác van rajta, amit tudom én, egy rövid nadrágban, mert leveszik róla a hirdetést.
Csak és kövér ember.
Hát igen. Szóval hogy teljesen más az inger küszöb a különböző társadalmakban az embereknek, és ez így egységesen rá van erőltetve egyébként. Ez az egyik, ami probléma. A másik ez az adat elszivárgás más országokban, ez nyilván nagyon fontos. A harmadik pedig az, amit egyébként én nem értek annyira, hogy mivel jöttek el, miért jöttek így elő ezek a, valószínűleg azért, mert nagyon hatalmas cégek csinálják őket, ugye a Microsofttól a Google-ig, de hogy ugye egy fekete dobozból jönnek ki az adatok, hogy ő mi alapján mondja ezt, vagy mi alapján írja a zenét, vagy mi alapján mond valamit, hogyha megkérdezzük. És ez, tehát hogy ennek nem kéne, hogy feltétlenül így legyen, ugye ez már eleve szerzői jogi kérdéseket fölvet, ugye ha ír egy zenét, de hogy ugye ő nem kitalálja a zenét, hanem lefésüli ott a zenei életet, mit tudom én, 5 millió dalt, és akkor abból kitalál valamit. És nem tudom, ismered, de van az Aleph Alpha nevű európai mesterséges intelligencia. A francia kormány, a német kormány, meg egy csomó kormány használja. Hát nagyjából ugyanaz, talán kicsit gyengébb, de szerintem nagyjából ugyanaz, mint a ChatGPT vagy ilyesmi. Csak van két nagy különbsége. Egyrészt, hogy rengeteg nyelvre, például a magyarra is fejlesztik, nagyon erőteljesen. Tehát sok nyelves, nem angol alapú, és onnan építik tovább. De a másik, ami még fontosabb, hogy úgy csinálta meg, ez egy Jonas Andrulis nevű német illetőségű úriember, egy wunderkind, ő úgy csinálta meg ezt, hogy visszakérdezhetsz a mesterséges intelligenciának, hogy ezt honnan szedted? Honnan szedted azt a véleményt, hogy Shakespeare, nem tudom, és akkor ő leírja a forrást, hogy hol találta, meg leírja, hogy ezt állítják, meg nem tudom, tehát, hogy igazából meg lehet ezt így csinálni, csak az Egyesült Államokban megint csak annyira liberális ez az egész közeg, hogy egyszer nem érdekelte őket, nem akarták megcsinálni. Pont volt egy magyar szerző jogvédő vezető, aki mondta nekem, hogy jönnek hozzá mindenféle ilyen fáj megosztó, meg zene megosztó ötletekkel még régebben ilyen magyar kis startupok, meg ilyen vállalkozók, és akkor így leülnek vele kávézni, hogy szerzői jogilag hogy lehetne ezt jól megoldani, és ő már egyből tudja, hogy akkor ez nem fog működni, mert hogy akik működőképeset csinálnak, meg nagyon kirobbanót, azok nem kérdeznek meg senkit, hanem csinálják, aztán majd később megoldjuk, tudod. És szerintem, és ezzel jót rögünk, mert így van, mert így volt a YouTube-nál, a Facebook-nál, meg mindenkinél. Csak szerintem 2023-ban már nem kéne, hogy így legyen. Tehát, hogy most már azért egyszerűen tudunk annyit a digitális világról, meg a fejlődésről, meg a digitális szerzőjog is már tartott, különböző ugye metaadatokkal, meg hangfelismeréssel, meg zenefelismeréssel, meg mindennel, hogy nem kéne, hogy itt tartson. Úgyhogy ezek az alapvető különbségek az EU-ban.
Hát ez a fekete dobozos probléma, ez szerintem érdekes, de lehet, hogy ebben nem kell belemenni, mert ez már nagyon messze vezet a zenétől. Tehát mondjuk az egyik követelése a zeneiparnak az konkrétan az, hogyha ugye van ezeknek a modelleknek az úgynevezett betanítása, tehát hogy van egy neurális háló, akármilyen tulajdonságokkal, meg kiinduló paraméterekkel, és akkor az olvassa, nem tudom, fájlokat, vagy kottákat, vagy hangfelvételeket, és aztán így változik a digitális háló, vagy mi a neurális háló, és aztán a végén majd jobb lesz, mint az elején volt. De hogy ez kell, hiszen mennyiségű adat, és hogy hát az a zeneiparnak az álláspontja, hogy ez ugyanolyan felhasználás, mint amikor valaki lejátsz a rádióban a zenét, vagy amikor a Spotify elérhetővé teszi a zenét az összes több száz millió hallgató számára, úgyhogy ezt jogosítani kell, tehát meg kell kérdezni az ember a úgynevezett jogtulajdonosoktól, aki a
100 millió zeneszámnál.
Hát nem, de hát ezt valaki mondta erre, hogy azt mondják a emmi cégek, hogy jaj, de hogyan, és jaj, de érdekes, a Spotify-nak sikerült. Tehát, talán mégsem, nem egyszerű.
Erről beszélek, igen. Vagy 100 millió dollárért ezért a YouTube is kifejlesztett egy hangot.
Ja, egyébként az EU-nak volt egy ilyen javaslat, és azt szerintem abban még lehet, hogy lett is valami, hogy ilyen startup játszótér, vagy sandbox, ez volt a homokozó magyarul. Tehát, hogy egy olyan javaslat, hogy mondjuk egy startup, hogyha zenével akar foglalkozni, hogy egy bizonyos méretig, ami, mit tudom, egy user szám vagy akármi, addig legyen egy ilyen általános licenc, tehát fizet, mit tudom én, X összeget, és akkor azért megkapja, és hogyha megélt a startup, és nagyobbra nőtt, akkor onnantól kezdve tessék rendesen jogosítani.
Akkor majd fizet. Aha. Hát én úgy érzem egyébként, tehát, hogy mindig ez a megoldás, ez az általány, és akkor 100 millió szám kap 5 dollárt elosztva. Mondjuk ez azért egy vicces dolog. Tehát, hogy sajnos ez sem egy tökéletesen jó megoldás szerintem. A másik, hogy viszont én nem vagyok jogot végzett ember, de hogy nekem azért ez felvet kérdéseket, hogy ha mondjuk te elkezdesz gitározni, tanulod, és azt azért tanulod, hogy majd később a Wembleybe fellép és milliókat keres, tehát kifejezetten anyagi szempontból, meg csajozási szempontból csinálunk mondjuk, akkor fizetsz azért a gitár oktatónak, hogy oktasson téged, rengeteg gitárzenét hallgatsz a Spotify-on, gitározol, majd berobbansz és a Wembleybe fellépsz. Tehát akkor neked miért nem kell jogdíjat fizetni voltaképpen, mert hogy oktattad magad, hallgattad a zenét, leszetted a riffeket, leszetted a gitározási technikákat onnan. Nem tudom, biztos megvan erre a maga magyarázat, vagy ha hát tudod, akkor mondjad.
Egyrészt fizettél különböző embereknek szerintem, az azért számít.
De na, itt is oktatsz valakit, csak egy gépet, méghozzá úgy, hogy belerakod a saját tudásodat a gépről, tehát neked van egy mesterséges intelligenciád, amit meg kell csinálnod, és nagyon jól kell programoznod úgymond akár mondatokkal, hogy ő eljusson oda, hogy egyébként értékelhető dolgokat csináljon, ne pedig olyan zongora műveket, aminek a felét is nagyon nehéz
megkapni. És iszonyatos mennyiségű pénzt kell belefektetni a dologba.
Igen.
Egyébként a research, úgyhogy de egy tisztán tudományos dolog. De szerintem azért nagyon nagy különbségek vannak, ez már egy a grafikával, meg tehát a vizuális művészettel kapcsolatban is felmerült. Tehát ez egyrészt, amikor gitározni tanulsz, akkor akármennyire is egy másodlagos visességű előadó vagy, azért mégiscsak beleviszel valamit abba, amit csinálsz, abból, amit te vagy. Még ez az AI azt jelenleg azt csinálja, hogy
az eredetiséget mondjuk.
Felszippantja, hát de eredet, nem biztos, hogy eredetiséget, de legalább azt, hogy nem tudom, hogy jobban szeretted a Led Zeppelint, mint a Deep Purple-t, és akkor inkább a Led Zeppelinre fog hasonlítani az a lopott riff, amit, vagy nem tudom, hogy béna riff, amit csinálsz, annak nincsen. A másik meg, hogy mégiscsak akármilyen béna vagy, és akármennyire nem eredeti előadó, akkor is fenntartod ezt a kultúrát. Tehát, hogy egy utánjátszó rockzenekar, akiknek sok eredeti ötletük nincsen, de azért mégiscsak kimennek és énekelnek és csajoznak, és akár azok fenntartják a rockzenei kultúrát. Az Eminem-nél azért nem mondhatjuk, hogy fenntartja azt a rockzenei kultúrát, az, hogyha mondjuk így lesz egy alkalmazás, ami hallgatható, rockszámok ezrét dobja ki az internetre, és akkor az emberek azt fogják hallgatni, vagy nem azt fogják hallgatni. Egyébként ez mondjuk így a grafikánál egyébként jobban látható, tehát hogy az már tényleg látható, hogy emberek, tehát az ilyen alkalmazott grafika, vagy legyen a cégnek egy, mit tudom én, kép, amin három ember, az egyik fekete bőrű, az egyik nő, és a harmadik, meg a főnök állnak egy számítógép mellett, tehát hogy azok az emberek, akik ezt csináltak helyettük, mert tényleg épp fog ezt, most nem tudom, hogy a zenészeknek a munkát el fogja venni, de hogy szerintem ez mondjuk egy ilyen alapvető különbség.
Hát különbségnek különbség, de hogy ez egy folyamat, tehát hogy amikor elkezdődött a Digitália, 2000-es évek legelején 2000-ben mondjuk a Napsterrel, majd jöttek a Safe Harbor-ok, ugye az ilyen Web2-es user generated content dolgok, hogy feltöltheted bárkinek a zenéjét, aztán majd utólag vagy letörlik, vagy nem, mint a YouTube, vagy a Facebook akár. Nagyon gyorsan kerültek azok a csatornák, meg azok a felületek, amin keresztül a zenét befogadod, vagy egyáltalán hozzájutsz. Átkerültek a zeneiparból, a lemezkiadóktól, a zenészektől, a technológiai szektor vállalkozóihoz, a YouTube-hoz, a Facebook-hoz, a Spotify-hoz, meg egy csomó mindenkihez. És hogy igazából ez is egy ilyen lépés, én úgy érzem, tehát, hogy gyakorlatilag már most már akkor a zeneszerzés is jó, nagy mértékben akár kívül kerülhet, mert hogy ez ugyanúgy vállalkozás, valaki ugyanúgy áll a végén, csak az már nem a zenész, hanem egy olyan fejlesztő, vagy egy fejlesztő cég, aki ebből akar élni, hogy mondjuk stop zenéket csinál percenként 700 ezret, és azt így feltölti, és akkor teljesen telíti az egész piacot. De azt, amit mondasz, azt értem, szerintem pont ez a zeneiparban, és egyébként a grafikában is a lényege a dolognak, hogy azért a kreatív munkának a megújításához, tehát hogy ez meg tudjon újulni, ez a zenei közeg, vagy a grafikai közeg, tehát a képi közegek, a képzőművészetek, meg az alkalmazott művészetek, ahhoz kellenek az emberek, amit mondták, kellenek az emberek megérzései, az, hogy kórházba kerül, és akkor átéli, hogy ott mi történt vele, és akkor más irányba fordul, és más csinál, tehát nyilván ezek nélkül gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia a jelenlegi tudásunk szerint csak a régieket, tehát amit eddig látott, azt mindig újra termelné valamilyen stílusban, vagy vegyítené így-úgy, és még csak nem is így-úgy vegyíteni, hanem ahogy a fejlesztő mondja neki, most rakjál bele egy kis Rembrandtot, meg Picasso-val léci keverd össze, hát ezt csináljuk ugye ilyen fotós mesterséges intelligenciákkal, nem tudom, te szoktál-e vele hűlni, de hogy ez így van, és szerintem nincs messze az idő valóban mondjuk egy fél év, egy év, amikor már mondhatod azt, hogy leülsz, és nem kell tudnod, tehát mondjuk demokratizálja a zeneszerzést, mert azt mondod, hogy hú, kérek 10% Queen-t, nem tudom, 5% David Bowie-t, meg 20% Rammstein-t, és akkor nézzük, hogy mi lesz belőle, és akkor kirakott, hogy de vicces hülyeség lett belőle.
Igen, de egyébként mindig azon gondolkodom, hogy, tehát, hogy a másik oldal, hogy jó, hogy lesznek ilyen dolgok, és tegyük fel, hogy hallgatható zenéket fognak csinálni, jelen pillanatban nehezen tudok elképzelni, de jó, tegyük fel. De hogy miért? Tehát, hogy jelen pillanatban is ugye éppen az a szám, de lehet, hogy ez már elavult, hogy napi átlag 100 000 szám kerül fel a Spotify katalógusába, és ez meg nem is mindenben nincsen benne a SoundCloud, aminek nagyobb a katalógusa, bár mindig változik, néha csökken, nincsen benne a Bandcamp, nincsen benne, csak a YouTube-ra töltöm fel, nincsen benne, csak a izé. De hogy ez jó, napi 100, tehát, hogy ez mármint. Tehát, hogy most, hogy tehát, hogy kinek, és miért lenne az jó, hogyha nem napi 100 000 lenne, hanem napi 2 000 000, vagy tehát, hogy végülis tök minden, de emlékszel az első ilyen cikket a Recorderbe arról, hogy úristen, mennyi zene van, azt akkor írtam, amikor napi 40 000 volt a szám, és így a napi 100 000 az 2,5-szeres, de gyakorlatilag
az
mindegy, hogy tök mindegy, tehát, hogy
hiszen már a 40 000-et sem tudtad felfogni.
Igen, tehát, hogy
Én olyanokat olvastam, ami nyilván lehet, hogy már összeesküvés elmélet kategória is lehetne, de nekem az iparági tapasztalataim azok nem ezt mondják, ugye, hogy ezek a startupok, amik most működnek ilyen unikornisként, tehát több mint 1 milliárd dollár befektetésük van, és veszteségesek még mindig, mint az Uber, vagy a Spotify, vagy nem tudom, egy csomó, az ugye az automatizálás reménye miatt kap ennyi pénzt. Tehát az Uber az nem azért kap ennyi pénzt, mert azt gondolják, hogy ez a carsharing egy ilyen tök jó dolog, hanem azért kap, mert ők arra készülnek, hogy ahogy bejön az önvezető autó, lecseréled a sofőrödet, és akár a saját autódat übereszteted úgy, hogy te alszol este otthon, mert hogy ugye nem kell vele semmit csinálni, hanem csak termeli neked a pénzt, bár ha összehányják, nyilván nem fogja helyetted kimosni az Uber, gondolom, de mindegy. Szóval a Spotify-ról is vannak ilyen vélemények, hogy ugye ők arra várnak ugrásra készen, hogy minél több ilyen mesterséges intelligenciás zene legyen, hiszen nagyon erősen tolják arra a playlistjeiket is, meg mindent, hogy hangulatok. És akkor igen, lesz egy David Bowie szám a szomorkás hangulatra, de lesz 3 AI szám, és azután már nem kell úgy jogdíjat fizetnie, nem kell harcolni a művészekkel, tudod, van ez a rossz mondás, hogy jó dolog ez a zeneipar, csak a művészek ne lennek, a zenészek ne lennének, tehát hogy folyton jogdíjat kell nekik fizetni, meg folyton mondanak valamit, hogy mi kell nekik, meg leszedetik a számaikat, meg valami. De most viccet félretéve ez azért elég komoly dolog, nyilván, hogy tehát gyakorlatilag egy csomó feszültség 50%-ától mondjuk meg tudná magát védeni a Spotify, akkor ez neki már lehet elég motiváció. De egyébként lehet, hogy ez tényleg egy összeesküvés elmélet, és ez így nem működne. Az biztos, hogy a Spotify ezért nem a dalszerzők nagy barátja.
Ezt azért hát igen, csak most így, tehát hogy azért a zenehallgatás nyilván egy nagyon, tehát azt mondjuk, hogy a zenehallgatás, de az több nagyon különböző dolgot fed, de az egy része az biztos, vagy a legfeltűnőbb része az, hogy te nagyon szereted a David Bowie-t, és amikor meghallgatod ezt a számot, akkor tudod egyrészt, tudod, hogy a David Bowie akkor mit csinált, te mit csináltál, amikor először hallottad.
Hát ez a nosztalgikus, valami. Igen.
De hogy, tehát, hogy iszonyú erősen kötődik csomó mindenhez, és hogy most az, hogy egy mood hülyeség, az sose fogja kiváltani. Még akkor sem, hogyha mosogatás közben sem mosogatás zenét akar hallgatni, szerintem a legtöbb ember, hanem azt akarja, hogy ez a megszólaljon az a dallam, igen, ami és akkor lehet vele izelni. A másik meg, hogy tényleg, amikor meg így rendesen zenét hallgatsz, akkor meg viszonyatosan fontos egy csomó minden, ami nem konkrétan az, hogy most akkor...
Azt értem, amit mondasz, de én is azt mondtam...
120 BPM-es zongorás szem közepén kicsit felgyorsul, és uplifting lesz, tehát, hogy...
Én ezt... Csodálatos dolog szólalt meg a fejemben, hogy ezt elmondtad, köszönöm.
Egész nap ezt fogod dúdolni.
Igen, igen, valami ilyesmi megyünk. Na, én ezt kétszer-két részre bontanám. Hát egyrészt én sem azt mondtam, hogy csak ez szólna, de hogyha egy nosztalgikus David Bowie mellett lemegy három a playlisten, akkor nem tudjuk fel neked. A másik, hogy az egyébként félrevihet minket, hogy mind a ketten zenei szakemberek, zenerajongók vagyunk. Tehát, hogy az nyilván a WDM modellben is azért a bálnák csak 5%, és akkor ott vannak a delfinek, meg a kis halak, akik nem annyi zenét hallgatnak, de azért izé. Meg a rántást kevergető házi asszony, hogy a rádió szakmában mondják, meg a traktoros, aki felakasztja a rádiót a traktor ablak emelőjére, és akkor egész nap az szól, meg a szobafestő, és így tovább. Azokat viszont nem biztos, hogy... Tehát, hogy azokat is kb. Ennyire érdekli, hogy igen, hogy meghallgatnak egy-két számot, amihez kapcsolódnak, aztán meg nem tudom, ez a hangulat, vagy bármi mehet. Tehát én se azt mondom, hogy ez teljesen kiváltaná az embert, vagy a művészt, vagy a bármit. De azt szerinted lehetséges, hogy mondjuk felépítenek, tehát végülis hogy találkozol manapság a zenékkel, csinálnak mesterséges intelligenciával X zenét, hozzá a mesterséges intelligencia egy arculatot, a képi azt csinál egy arculatot, tök jó thumbnail van, tök jó lemezborító, akár az író mesterséges intelligencia az ír hozzá egy sztorit is, meg egy nem tudom, biót, igen, egy ilyen biográfiát, hogy nehéz gyerekkora volt, de Tanzániából kiszabadulva az afropopot elegyítette, nem tudom, ilyen.
Szakítás után írt a következő ezt.
És akkor tudod, tehát, hogy...
Anyukája egy gyász. Nagyon.
Tehát, hogy nem lehet-e az, hogy akkor mit tudom én, a mi gyerekeink meg már olyanokhoz is kapcsolódnak nosztalgikusan, mert ők 14 évesen azt hallották, ezt olvasták, aztán persze utólag tudják, hogy nem igaz, de tudjuk, hogy a nosztalgia az egy kemény dolog, tehát, hogy nosztalgiázunk olyan szörnyű dolgokon is, ami egyébként szörnyű volt, de akkor voltunk fiatalok, meg akkor történtek velünk a jó dolgok, nyilván ez mindenkivel előfordul.
Nem tudom, ez hogy is mondjam, ez egyébként tényleg megrémiszt. Azért ez a perspektíva, meg azért remélem, hogy nem. Azért én így látom, azok a nagyon kis mintás gyerekek, akiket látom, ők azért így nem biztos,
szóval hogy beszélnek.
Igen, tehát hogy egyébként így látszik, most én mindig az Azeriát szoktam emlegetni, de mondjuk az Azeria, most így lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, tehát mondjuk az Azeria, aki egy egészen elképesztő és iszonyatos elsőprő sikert aratott, ő pont az, ami így nem lehetett. Tehát, hogy kinek jutott volna eszébe beírni egy ilyen promptba az, hogy legyen ilyen trap, meg gitározás, eddig pont, tehát ugye mondjuk a mindegyik pont, ugye a mindegy című számig, ez most így nem tudom, mennyire volt értett ez a mondat, tehát, de hogy, és egyébként legyen benne egy kis roma pop, legyen benne dancehall is, legyen benne az outro-ban meg egy nem tudom én micsoda. Tehát,
és az pont ilyen arányba keverje
egyébként. Igen. És egyébként a sor közepén nem tudom én trap flow-ról váltson át egy ilyen dallamos pseudo R&B ízére. Tehát, hogy nyilván...
Igen, amiről beszélsz.
És az, hogy ez ilyen egészen elsöprő tanulást végzett, azért azt mutatja, hogy már most, amikor még nincsen emmi, csak így az van, hogy így látod, hogy nem tudom én bejött a trapnek ez, ahogy hiákja, és most már gyerekek leszedik 10 percen belül, és 20 percen belül
és már hasonlóan van,
és hogy az, hogy az Azeri ekkora sikert adott, azért szinte mutatja, hogy még gyerekek korében is van arra igény, hogy amikor elindítod a számot, akkor
legyen mögötte valaki. Na, hát amiről beszélsz, az újítás pont, amire ugye nem képes elvég a mesterséges intelligencia, ebben igazad van. Ami még kérdés, például az Oasis, az megvan, nem? Van egy Breezer nevű zenekar, aki nem bírta kivárni az Oasis zenekarnak új lemeze legyen, és ők lezenéltek egy, mintha 90-valahányban Lost Tapes címmel megjelent ugye a lemezük, de 90-valahányban egy Oasis lemez megjelent volna. Annyi volt az érdekessége, hogy egy mesterséges intelligenciával, azért Oasis a neve a zenekarnak, mesterséges intelligenciával a Gallaghernek a hangját azt rárakták, és tényleg olyan, mintha ő énekelne, és egyébként azt mondták, én a nagy Britpop csatában Blur Party voltam, tehát nem, azért annyira nem vagyok elmélyen.
Minden rendesen benne. Bocsánat.
Nem ismerem annyira azért az életművét az Oasisnek, hogy nagyon elmélyüljek benne, de hogy azt mondták Oasis rajongók, hogy egyébként egy tök hallgatható lemez. Tehát, mintha akkor kijött volna, akkor azt így hallgatták volna meg minden, meg most is így érdekességből nyilván hallgatták, és ez viszont már azért fönn van a YouTube-on, meg lehet hallgatni egyébként, semmi teljesen legálban működik. És ez már azért fölvet ilyen szerzői jogi, meg előadói jogi kérdéseket, nem? Tehát, hogy ha említetted az elején a Weekendet, vagy nem is tudom kit, hogy akkor az ő hangján énekelnek, de hát ez az ő hangja, az az ő személyiség, vagy hát a
hát ez egy érdekes, két érdekes kérdés, az egyik az, hogy ezt nem tudom a magyar, tehát ebben a szempontból az amerikai jogrend és az európai, amerikai meg az angol, ez egy dolog, és az európai benne a magyar, ez egy másik dolog szokott lenni, de ugye a tech cégek azok általában az amerikai jogrendet úgy többé-kevésbé így rá erőltetik, tehát még a magyarok is szoktak nem mondani, ez a fair use, ez a magyar, és európai jogban nem létezik, de
mégis.
De most már igen. Tehát, hogy az például most mond valami ember, aki ebben a Human Artistry Campaign-ben van, amit mondtam az elején, hogy elkezdtek lobbizni nagy zenépari szervezetek, valamit sejtetett egy interjúban, hogy Amerikán belül is van a publicity right nevű dolog, tehát az, hogy ami a adott híres embernek a kinézete, hangja, mit tudom én, stílusa, akármi, hogy ahhoz neki joga van, tehát hogy te nem másolhatod le, vagy csak akkor másolhatod le, hogyha a fizetsz és egy engedélyt
kérsz. Voltak is ebből ilyen jogi követelések.
Igen, de hogy ebből így, hogy ez állítólag nem mindegyik államban van ilyen, de vannak olyan államok, ahol van, vannak, ahol nincsen, de hogy azt állította, vagy sejtette, hogy lehet, hogy már ilyen amerikai szövetségi szinten majd erről hamarosan lesz egy törvény. Tehát, amiben egyébként az a vicces, hogy ez kifejezetten a személyhez fűződne ez a jog, vagy fűződik, ahol van. Ami ugye, tehát nem a kiadókhoz és az egyéb bevett zeneipari szervezetekhez.
Tehát van egy rögzített zenei hangfelvételt, mint kiadónak, és azon, tehát te nem perelhetsz a Gallagher miatt, hogy felhasználták az Oasis hangját, mert hogy azért csak a Gallagher perelhet például.
Hát igen, gondolom. De a másik az, hogy az volt a hír, hogy amit azt hiszem nem erősítettek meg, vagy talán igen, hogy a Universal és a YouTube, az lehet tudni, hogy ők együtt dolgoznak ilyen Emmy dolgon, nagyon ilyen Emmy labor van, ahol ugye nem csak az, hogy a YouTube fejleszt bele a világba, hanem hogy meghívnak híres és még híresebb, egyébként tényleg viszonylag híres zenészeket, hogy azok így feedbacket adjanak, miközben fejlődik és fejlesztődik a dolog. De az volt a meg nem erősített hír, hogy azon dolgoznak, hogy ezt az ilyen X hangján énekelnek típusú alkalmazást rendesen jogosítva tudjanak csinálni. És én tényleg ezt már így látszott pár hónappal ezelőtt is, hogy szerintem ez lehet valóban az első olyan dolog, ami...
Kiveri a biztosítékot, hogy,
ne,
hogy
ezt meg kell csinálni. Kiveri a biztosítékot, de hogy aztán meg, hogy lesz belőle egy rendes
szabályozás.
Monetizált, használható, hozzáférhető
megoldás.
Dolog. Igen, tehát, hogyha... És egyébként ennek speciál látom, egyfelől látom, hogy ez itt tényleg jó móka, hogy
abszolút,
leül a gyerek, és akkor a szívfájdalmát Drake hangján énekli bele a világba, és egyrészt vicces, másrészt jó is neki. Meg hát nyilván látszik a veszélye is, tehát ugye, hogy lehet, hogy mindig az van, hogy ez ilyen opt-in legyen, tehát hogy csak annak a hangját lehessen, aki azt mondja, hogy igen,
hogy ez
lehet, de hogy nyilván már most meg lehet csinálni, nélkül, hogy valaki erre engedélyt adni, és akkor kezdődik ez a dolog, hogy akkor leszedetik, mégsem szedetik le, visszarakták, felgyorsítva visszarakták, azt is megtalálták.
Ezt már ismerjük. Én pont erre gondoltam az Oasist hallgatva, hogy volt a méltán országosan híres Irigy Hornaj Mirigy paródia zenekar, ugye, hogy ez is egy stílusgyakorlat és paródia tulajdonképpen, ez a The Last Tape nevezetű lemez. Tehát akkor kell engedélyt kérni, ha a zenekar számát éneklet, tehát az Irigy Hornaj Mirigy is mindig a külföldi számot is éneklet, akkor megkereste nyilván a szerzőket, meg a jogtulajdonosokat, és akkor engedélyt kért, hogy parodizálhassa, hogy más szöveggel elénekelje adott esetben a dalt, de hogy itt már eszedbe se jut ilyen. Tehát, hogy megteheted azt, hogy megnyomsz egy gombot, a Gallagher hangja megszólal, és akkor alárakod. Tehát, hogy Ez megint a digitális világ, amit ugye a fájletöltésekkor is mondtak meg mindig, hogy nem is érzed, hogy ez most mi lenne, vagy hogy lenne. És ebben mondjuk nem, ez egy jó hír, hogy időbe készülnek lépni, mert különben így teljesen elszállhatnák ezek a dolgok. És ez még durvább, mint a dalodat szedik le, és ez neked nem tetszik, mert ugye ez a személyiséged része, a hangod. Tehát, hogy ez azért nagyon komoly lelki kihatásokkal is járhat szerintem.
Hát igen, egyébként ez egy ilyen hülye dolog szerintem, tehát hogy most így mindig felmerül ez a vízjelezés, elnevezés dolog, ugye, hogy akár így a képeknél is, hogy lehessen a videóknál, tehát hogy... Tehát mi nem lehetett ezt akkor csinálni mindent a legelejét, tehát most már lehet, hogy rég késő, meg lehet, hogy egyébként így, hogyha ez így alapból be lenne építve mindenbe, akkor is valakik meg tudnak oldani, de azért nehezebb lenne. És egyébként ez így audióval is felmerül nyilván, ezt így lehet, hogy nem abban a formában, hogy az elején bemondja egy robothang, hogy ez egy AI, hanem mondjuk a tetszőleges platform. Azt hiszem a TikTokon már be is vezették, nem? Vagy csak tervezik bevezetni?
Előrejelzik.
Hogy igen, hogy mellé van írva, hogy ez emivel készült tartalom, ne hidd azt, hogy most valóban...
Azt hiszem van ilyen figyelmeztetés, nem tudom, hogy mi alapján megy. A Google Lensben lesz most az új funkció, szerintem pár hét múlva, hogy bármilyen képet, vagy idővel zenét is, vagy bármit megmutatsz neki szöveget, akkor megmondja neked, hogy ez mesterséges intelligencia segítségével készült, vagy nem. Nem tudom, hogy milyen... Nyilván, ahogy egyre jobb lesz majd a mesterséges intelligencia, az egyre nehezebb lesz.
Hát igen.
De az vicces, amikor egy algoritmus ellenőrzi a mesterséges intelligenciát.
Meg mi lesz akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy ez az, és közben meg mégsem az.
Na jó, hát igen.
Tehát, hogy azért ez...
Lásd a Dávid szobrot, a pornográfia miatt a világ egyik...
Képzeld, hogy írsz egy számot, hogy leülsz a szobádban, és belemented a szívfájdalmadat egy gitáros számba, és feltudod a TikTokra, és így mellé írja, hogy ez mesterséges intelligencia készítette. Ez milyen érzés
lehet? Még annyi egyéniségem sincs, hogy gép megnéznek.
Hát egyébként ebben van valami, az egyik kedvenc sztorium, csak nem tudom, hogy hol olvastam, de már évek között olvastam, amikor Gmail bevezette azt, hogy ugye elkezded írni a szöveget, és akkor így befejezi helyetted, és akkor ebben időt spórol meg neked, hogy nem kell írnod, hogy thank you for getting back to me. És volt egy ember, aki azt mondta, hogy biztos nagyon jó ez a funkció, de annyira idegesíti, hogy ennyire kiszámíthatóan ír, hogy emiatt mindig, amikor felajánl valamit neki a Gmail, hogy ezt a mondatot így kell befejezni, akkor elgondolkodik azon, hogy lehetne másképp befejezni, úgyhogy emiatt kifejezetten sokkal lassabban ír e-mail, mert frusztrálja, hogy ilyen kiszámítható. És ez egyébként tökre értem ezt az érzést.
Hát itt nyilván fontos kérdés is, hogy tényleg mennyi időd van, és hogy milyen e-maileket írsz, vagy milyen témájút, úgy értem, de igen. Hát meg jó, nyilván ez se a zeneipar, de hát ismerjük, már a ChatGPT is tudja azt, hogy mit tudom én, be akarok adni egy beadványt a bíróságon, és 10 másodperc alatt egy olyan jogi beadványt ír nekem, amit így fogok, kinyomtatok és viszem. De ez nyilván nem művészet, meg ebben nem a kreativitás, ami a nyerő, mint ahogy a zenei vagy képi képalkotó mesterséges intelligenciákba. Én nekem még egy témám van, amire én nem tudok róla sokat, de kíváncsi lennék a véleményedre ezzel kapcsolatban, hogy most erről beszélünk, hogy ez ilyen nagyon nagy fenyegetést jelent, ha írja meg minden, de hogy igazából egyre jobban és már elég régóta, viszonylag régóta használnak különböző digitális zeneszerző programokban mesterséges intelligenciát, a producerek például elektronikus zenébe, vagy bármilyen zenébe, amit digitálisan csinálnak. Hogy ez végül is, ugye vannak olyan technológiák, a legjobbak, azok láthatatlanok, tehát észre se veszed, hogy benne van a szoftverben, mert csak kényelmesebbé teszi az életed. És ugye ilyenek vannak. Hogy ezzel tulajdonképpen együtt élünk már egy ideje, és hogy nem tűnt fel nekünk, vagy nem tudom, nem mondtuk azt, hogy ez fenyegető.
Hát igen, ami például egy híres dolog, hogy a masterelést is már vannak ilyen cégek, hogy csak feltöltöd és megmondod, hogy ilyen dance bizonyra csinálja, és akkor megmasterel neked. Még az jó kérdés egyébként, hogyha ezt mindenki ezt fogja használni, akkor ezek a masterel hangmérnökök azért nem viszik azt a human touch ezért, és emiatt nem lesz munkájuk azok. Nem, vagy mi lesz ebben, de ez aztán tényleg a zenéipolnak egy olyan kis szelete.
Hát valószínűleg mesterséges intelligenciát fognak betanítani arra, hogy hogy kell csinálni.
Sok-sok pénzért. Annak a bizonyos master hangmérnöknek. De nekem vannak azért ilyen kételjeim, tehát ezt mindig mondják, minden egyes alkalommal előfordul, hogy milyen jó, hogy a mesterséges intelligencia megcsinálja a helyetted az unalmas dolgokat, és akkor neked ezért csak a kreatív dolgokra több időd marad. De hogy szerintem ez ilyen tech, olyan emberek, akik nem tudom, kreatívan tudnak kódot írni, de más dolgokban.
De a kreativitás az nem.
Más dolgokban nem. Tehát, hogy igazából a kreativitás nem úgy működik, hogy mondjuk a könyveknél volt ilyen, hogy kitalál egy tök jó ötlet, hogy milyen jó lenne egy krimi, ami így arról szól, hogy a végén kiderül, hogy nem tudom én, ki volt a gyilkos, és akkor megírja helyetted
a komornyik.
Megírja helyetted az egész könyvet a ChatGPT, de ez valójában nem kreativitás, tehát ez egy ötlet kreativitás, és az, hogy te zenét írjál, az nem csak az, hogy neked egy csomó esetben az ötlet, az mi az, hogy írok egy számot arról, hogy elhagyott a kedvesem, és most szomi vagyok, és az, hogy az egy jó szám lesz, vagy egy nem jó szám lesz, ez nem azon múlik, hogy megvolt egy kreatív ötlet, hanem azon múlik, hogy vezeted azt a dallamot, és a verze alatt hogyan csuklik el a hangod a szívfájdalomtól, és nem tudom.
Tehát, hogy hát igen, ez egyrészt ugye az a pont azért is vetettem fel, mert ez ugyanaz, hogy befejezi helyetted, amiatt tehát, hogy zeneszerzésre segít, mit tudom én, a szoftverbe ez. De hogy sokan egyébként szeretik, ebben teljesen egyetértek pont a kreatív részen, szerintem ez, hogy befejezi más, vagy megkönnyíti, ez nem biztos, hogy működik feltétlenül. De hogy vannak producer ismerősei, vagy mondjuk alkalmazott zenét írnak például, vagy akár csak ők írnak valamit. És amit mondtál, hogy nekik tök nagy segítség az, hogy felvesznek valami éneket, és azt így drékesíteni tudják, vagy kicsit nem tudom. Mert hogy a feelingje, az érzete teljesen más lesz, és akkor ez nem azt jelenti, hogy az automatizmust, meg az ilyen koptató dolgokat, amik ilyen nagyon sokáig kell csinálni, és nézni, és tanulni, és nem tudom, kell átvenni, hanem az én tudásommal tudok annyit hozzátenni, kicsit kitágítva már a határokat. Tehát már az énekhangot is tudom sokkal jobban manipulálni, mint mondjuk eddig. Az összes hangszert le tudtam már játszani az Abletonból, de most már a hangot is tudom úgy változtatni, ahogy én akarom.
Ja, igen, hát ezért csak van ez a határvonal, most még mindig adják, hogy akkor adjon ötleteket az akkor menetre. Tehát, hogy de most is, ezt így, jó, én nem vagyok én ilyen akkor, mert végben nem megjöttem.
Fixált ember, igen, nem úgy ismerünk.
De hogy tehát, hogy most így miért jó, vagy most így nem tudom, hogy miért könnyebb kiválasztani, hogy nyilván ki tudom neked 10 000 akkor, mert hogy nem tudom én, 4 akkord, és van az azért, tehát össze kell szorozni ezeket a számokat.
Matematikailag véges számú.
Igen, kijön, hogy azért, tehát most egy miért jobb az, hogy ad neked ötletet egy akkordmenetre, mint az, hogy te megtanulsz ötöt. tehát, hogy ad neked ötletet, és akkor meghallgatod, és akkor mi alapján választasz az alapján, hogy így jó volt a feelingje, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen Egy bizonyos része ez nekem ilyen porhintés, hogy segíti a kreativitást, miközben így, mint hogyha nem. De mondjuk én nem írok zenét, úgyhogy nem tudhatom, lehet, hogy valóban. Hát a szövegírók már nagyon régóta használnak ilyen rímeket ajánló programokat, tehát az interneten van, de...
Hát igen, ha megakadsz, akkor sok minden segítség lehet régen, ugye ilyen szinonimoszótárakat böngésztek meg, nem tudom, ez végül is azért régen is volt, hogy próbáltak valami külső segítséget kérni adott esetben. Kérdés, hogy milyen miért, tehát hogy nem teljesen megiratják, hanem csak egy-egy rímnél, vagy nem tudom, megnézzük, hogy mit lehet csinálni.
Nem jön ki a szótaxon, akkor be kell tenni, hogy talán. Hát. A magyar dalszövegírás legfontosabb szabály.
Vagy nem lehet.
Tán, vagy talán.
Hát, rebbe se lehet mindig a fekete gyerekeket pörgetni, hanem valami pörgetős dolgot ki kell találni, olyat, akkor nyilván ez lehet hasznos adott esetben. Én nagyjából próbáltam elmondani, hogy én mit gondolok, hogy hol ér ez véget, vagy hogy hol fog ez berobbanni. Te az elején ugye azt mondtam, hogy azért lesznek a sztárok, meg lesznek, akik megújítják a zenét, de lesz egy nagy massza, amit meg mondjuk mesterséges intelligencia írt, mondjuk a fele a zenéknek, vagy a negyede, vagy valamennyi, ami már így meg fogja érni azoknak, akik csinálják, meg a streaming cégeknek, akik lehet, hogy ők fogják csinálni, tehát hogy ők már le is gyártják egyből. De te sokkal jobb Armageddont pont a beszélgetés legelején jósoltott ez a univerzálos, vagy nem tudom mi elemez kiadós ember, aki azt mondta, hogy...
Kényszer. Nem Armageddont jósolt, ő egyébként azt mondja, hogy ugye ő a YouTube-tól jött, hogy a Content ID rendszer az egy jó... Magyarul ez nem tudom, útmutató, ez a blueprint, hogy ahogy ezt a YouTube megcsinálta, és ugye ezt kéne csinálni az Emmy-vel is, hogy lenne egy valami, amit kifejlesztenek, ami együttműködve ezekkel a nagy platformokkal, ami megmondja, hogy ez Emmy vagy nem Emmy, kit használt föl, és akkor az, aki...
Ez valami töredékpénzt megint csak kapna, akit felhasznált,
vagy Emmy-ben. Tehát, hogy nem...
Hát ez az vitákra
pontosan, de igen, a Content ID az ugye ez, hogyha szólnak neked, hogy...
Hát igen, csak én azért...
Zenéd, és akkor elvileg ugyanezt vizionálja így a... És tehát, hogyha nem tudom, Bob Dylan nem akarja, hogy az ő hangján énekeljenek, akkor azt mondja, hogy...
Hogy le van tiltva az ő hangján.
Nem, és akkor beadod...
Felismeri a Content ID, és
Content ID-ja. Ezért, és akkor Bob Dylan az repül...
És akkor itt jön be, amit mondtál az elején, hogy és akkor Bob Dylan néhány számát is véletlenül le fogja tiltani, és milyen nevek lesz, ahogy ismerjük ezeket a bankikat a Facebookról, meg a más social media felületekről.
Én nem ezt az Armageddon, én nem bizonyok a Armageddont, én vagy igazán, hogy nem látom, hogy mire megy ki ez a dolog, mint hogy azért ez vannak emberek, akik ezt mondják, hogy ez az egész emberi fejlesztés, ezzel fejlesztünk ezzel bele a világba, és reméljük, hogy beleteszünk Isten verte mennyiségű pénzt, és még annak is a százszorosát, és akkor végén majd reméljük, hogy lesz valami, amit lehet majd valamire használni, és akkor mindig jönnek ezek a ízek, hogy majd az összes betegségre majd megtalálja
a gyógyszerfejlesztésben.
De soha senkinek többet nem kell dolgozni, soha senki többet nem lesz beteg, és akkor egész nap majd hallgatjuk az Emmy által írt zenét, amit az éppen adott hangulatunkra, ami nem tudom, milyen hangulatod lehetne ezek után egyáltalán, de az éppen adott nyilván uplifting hangulatod, szabott, nem tudom, tehát, hogy az ember, ez nem így működik, ami lehet, hogy probléma, és ezért le is kéne cserélni valami.
Például mesterséges intelligenciára.
Jobban funkcionál a dologra, de tényleg nem láttam, hogy ez mire megy ki ez az egész, tehát, hogy a
Hát nekem én azért vagyok, amit mondasz, azért vagyok amiatt kicsit szomorú, mert pont az elején beszéltem az Aleph Alpha-ról, ami azt mutatja, hogy ugyanazért, kb. Ugyanazért a pénzért, mert nyilván nem sokkal több pénzt fordít a fejlesztésre a versenytársaként a Google Bard-nak, vagy nem tudom, a ChatGPT-nek az Aleph Alpha, hogy eleve bele lehetett volna olyat építeni, hogy nem kell... Hát hangfelismerő kell nyilván, mert hogy kiszűri azt, aki meg akarja kerülni a rendszert, és mégis csak Bob Dylan hangját használja. De hogy ebben a zenében lehetne egy leadott metaadattartalom, hogy maga a mesterséges intelligencia kiírja, hogy egyébként én ezekből szedtem ezeket a zenéket, mert hogy ezt be lehet listázni egyébként nála. Tök érdekes, hogy teszek fel kérdéseket a ChatGPT-nek, aztán rákeresek a Google-ba, és sokszor megtalálom a cikket, amiből mondatokat szed ki. Olyan cikk, ami pont arról a témára, vagy elemzés. És hogy mondjam, ha listázza ezt automatikusan, akkor ott lenne. Tehát utána kijönne, hogy ezek a források, és ez szerintem a zenében is simán így lenne.
Hát egyébként ez nem véletlen, hogy az írók is perdik be, meg hogy az újságok, ugye most... Egyre több lap azt mondta, hogy minket ugyan ne szkrépelje.
Hát nem tudod letiltani, hogy téged, igen, hogy téged is kellene.
Tehát igen, van ebben valami, hogy felhasználják a szellemi munkádat arra, hogy fölöslegesé tegyenek.
Hogy ez hashtag életem.
De, és mindez ráadásul csodálatos fejlődés.
Fejlődésnek álcázol, igen.
És most így azt mondjuk, hogy megpróbáljuk a munkánkat arra átpivotolni, hogy erről beszélünk, de hamarosan ezt is úgyis feleslegessé teszünk.
Hamarosan ez a podcast is felesleges lesz.
Hát majd a kedves hallgatónak a hangulatához illeszkedő módon majd apokaliptikus vagy optimista, végkifejletű podcastokat fogunk gyártani.
A ChatGPT körülbelül egy hét múlva már beszélni is fog, tehát lehet, hogy a 3 hét múlva rendezett podcastnál már csak be kell rakni a kérdést, hogy nem tudom, mikor esett le a színpadról Grand Pierre Attila VHK koncerten, és hogy járt ezzel, és akkor elmondja szépen majd.
Hát egyébként van egy ilyen dolog, app, meg egy cég, az Endel nevű cég, akik ennek az ilyen MB-vel megalkotott, és állítólag ilyen neuropszichológiai tudományos eredményekre támaszkodó. Tehát nem nevezik hát annyira zenének, hanem ilyen hangkulissza dolog, tehát ugye, hogy és akkor egyelőre az van, hogy elindítod, és akkor meg kell nyomnod, hogy te most relaxálni akarsz, koncentrálni vagy aludni, de hogy ezt így már évekkel ezelőtt elmondta az ember, aki ezt alapította, hogy ő arra vágyik, hogy ez a cél, hogy megengeded neki, vagy úgy dönt, hogy megengedi magának, hogy megmérj a vérnyomásodat, megnézd, hogy hány meetingen vettél aznap részt, hogy mész haza, és akkor dugó volt, vagy sem.
Hát ezt tudja.
Mit tudom én, igen, de hogy, és akkor ezek alapján így csak az egész app egy plégom lesz, mert mindazok alapján, ami veled aznap történt.
Ő eldönti.
Ő megalkotja neked a tökéletes, hát nem zenét, hanem azt a hang környezetet, ami
ez most
eldönti, hogy te amikor hazaérsz, akkor mit szeretnél, tehát nem is kell eldöntened, hogy ne pihenni akarsz, hogy most
feldobva vagy.
Nem, ezt megmondja helyetten.
Ez tök érdekes. Ennek most nagy reneszánsza van, képileg is tudod, van egy csomó applikáció, ami ilyen agy pihentető mozgóképeket mutatni, ami direkt így fejlesztettek ki, hogy akkor, mit tudom én, fölspanoljon kicsit, igen, fölvigyem, vagy relaxálj, vagy nem tudom, ilyen fekete alapon, fehér képpontoktól kirajzolnak mindenféle ábrákat, nonfiguratívakat természetesen, és akkor ez által jó az agyadnak. Hát nem tudom. Igazából, amikor ilyeneket hallok, ezek nagyon érdekes dolgok, de a bennem élő Chaplin az mindig azt mondja, hogy ott a kerekek között a nagy gépben biztos lesznek kisebb ugrások, és félreért valamit adott esetben. Ismerve a, nem tudom, akár a Spotify dal ajánló rendszerét. Szóval nem érti, hogy az egyik magyar zenekar énekesének béna sapkája van, és nekem ciki, és nem hallgatom, és mindig benyomja a másik zenekar száma után, amit meg szeretek. Tudod, tehát, hogy szerintem ennél bonyolultabb dolgok is léteznek.
Nyilván egy ismerősünkben elmondom a nevét, ez azt mondta, hogy ő majd akkor fog félni attól, hogy a robotok írják az emberiséget, hogyha a Facebook nem fog neki magyar nemzet cikkeket ajánlani.
És akár fordítva, igen, mert nyilván fordítva is működik. Hát igen, lehetséges. Szóval, hogy túl sok ilyen technológiai, az ember megértését célzó bakival találkozom, pláne ilyen kreatív, vagy ilyen nagyon bonyolult állapotok kapcsán, hogy lesz nagyon fáradt, de nagyon feldobott, mert nagyon sikerült a meeting, és most nem tudom, megállapodtatok egy 100 milliós befektetésbe, és tök jó. Bár lehet, hogy ezt érzékeli a vérnyomás emelkedésben, meg ebből abból nem tudom, vagy a szerotonin szintet nem tudom, tudja elmérni, azt nem hiszem. De hogy azért nem tudom, tehát ezek mindig jobban hangzanak, amikor az ember olvassa, meg akkor van, de az első bakinál nagyon kínos, tehát egy ilyen azért már nagyon kínos tud lenni, amikor csőfáradtan hazaérsz, és begyomja neked a nem tudom, a katona indulót, hogy most egészen remek lesz.
Hát a leges-leges legviccesebb dolog, amit olvastam valaha, de ez most nagyon távol kerültünk a zenétől, ez még az Alexa és az társai kapcsán volt egy nagyon érdekes cikk az Atlantic-ben, amivel egy nő, aki valaminek olyan startupban dolgozik, mert az volt odaír, hogy a leghíresebb olyan startup, ami arra próbálták tanítani az algoritmusokat, hogy az érzelmeket felismerje, tehát hogy ugye hogy egy csomó mindent már ügyesen felismert. Akkor ez még ChatGPT előtti időkben játszódik, de hogy azt mondta, hogy ő arra vágyik, neki az az álma, hogy elmegy dolgozni, és akkor hazafelé beül az önvezető autójába természetesen, és az önvezető autóban ő elmondhatja az autónak, aki ugye be van építve ilyen asszisztense, hogy mi a baja, mi történt vele aznap, mi zavarja, és az autó nem úgy, mint a férje, az végig figyelni fog, nem fogja azt mondani, hogy nagyon érdekes, drágám, de most fáradt vagyok, nem megy el közben, hogyják van, hanem figyelni fog rá, és majd mindig megerősít, és egészen megrázó, hogy ezt így nagyon lelkesen elmeséltem, hogy a kocsijában fog beszélgetni a férje helyett, aki nem tökéletes, de hogy hát az emberek azok nem tökéletesek, és ezt mondjuk így ezt így nem tanuljuk.
Figyelembe kéne venni és megtanulni.
Igen, de ezt így
ez nem... amerikai volt, ugye?
Gondolom.
Szerintem nagyon sok sci-fi novellát olvasott az 50-es évekből.
Bocsánat, de ez egy nagyon komoly iparág egyébként, és nem így. Erről is igen, meg lehet a véleményünk. De például időseknél, meg különböző ágyban fekvő betegeknél, ezek a személyi asszisztensek, akik csevegnek, beszélnek, akik emberi környezetet nyújtanak neked, ezeknek nagyon komoly terápiás hatásuk van, tehát az egészségügyben ez egy komoly iparág, hogy ezeket nagyon jó minőségre felhozzák. Másrészt meg, amiről beszélsz, az nyilván, tehát nonsens az, hogy milliárdokat, milliókat költünk kütyükre, hogy el tudjuk szeparálni magunkat fizikailag, meg érzelmileg az embertársainktól, majd arra vágyunk, hogy valakivel legyen egy kapcsolatunk, és egy autó csevegő asszisztensét használjuk el. Az egy csodálatos dolog.
Most volt olyan friss hír, hogy volt ilyen Emmy barátnő, akit kiválasztod és a személyiségét, és akkor cseveghetsz vele, és akkor lehetett vele ilyen szexuál erotikus csevegéseket is venni, és akkor valahogy ezt kiszedték belőle, vagy nem tudom, valamit kiszedtek, valami funkciót, ami benne volt.
Igen, erről én sohasztam.
Ja, és egy emberek írtak a Reddit fórumokba, hogy gyászolnak.
Tehát, hogy végre volt egy ismerőse, és most megváltozott, és nem hajlandó.
Igen, nem az volt, hogy hiányzik nekik ez a funkció, hanem hogy konkrétan azt hittek, hogy gyászolnak.
Hát igen, ez a zenével is, meg az ilyen csevegéssel, meg ilyesmivel, és az a más egy kicsit, mint ami eddig volt, hogy itt tényleg érzelmileg bevonódsz meg, itt tényleg, tehát hogy ez pont azokat a kapcsolódásaidat használja fel, amelyek az emberi érzelmeid alapjait jelentik, tehát elkezdesz kapcsolódni, elkezdesz vonzódni. A zene kivált belőled egy érzést, amit mondtad, hogy mindig ugyanazt váltja ki nosztalgikusan, tudod, hogy mikor hallgattad, tudod, hogy Klárival hallgattad a Balatonparton, nem tudom, 2010-ben, és akkor...
Innen üdvözöljük már, hogy betegeim. Ja, és hát az van, hogy így, tehát ezek ilyen olyan mélyen, tehát evolúciósan beidegzett dolgok, tehát hogy hiába írják oda mellé neked, hogy ez emmi által generált tartalom, vagy szóval, ha hallasz egy emberi hangot, aki szomorú, akkor ez egy sokkal mélyebben fekvő dolog, hogy akkor, nem tudom, együtt érzel, vagy elszomorodsz, vagy tehát, hogy érzelmileg reagálsz, mint az a nagyon tudatos, hogy elolvastam, hogy emmi által generált tartalom. Tehát, hogy ez elég könnyű lesz ki is használni akár. Tehát, hogy hát vannak ilyenek, az Alexának, hogy az Amazonnak külön létre kellett hozni egy ilyen programot, hogy az Alexának nagyon sokan bevallják, hogy öngyilkossági gondolataik vannak. Mert hiába tudja, hogy ez egy ilyen kis hülye kütyű emberi hangon beszél, és ez egy ilyen nagyon...
Elkezd kapcsolódni hozzá. Igen. Kihasználom az alkalmat, hogy technológia filozófiai kérdésekről is lehet veled beszélgetni. Vagy te az a személy vagy, akivel ezt szóba lehet hozni. Oké, azt beszéltük, hogy ez csak újra termeli a régit, vagy hát összeválogat a régiből dolgokat, és egy mixet hoz létre. Szerinted eljöhet ebbe a deep learninges, neurohálózatos fejlesztésbe egy olyan pont, amikor mondjuk már ne adj Isten kreatív is lesz, vagy valami új dolgot is képes behozni?
Tehát például a beszélgetős dolgokba raknak direkt ilyen véletlen generátorokat, tehát hogy tehát lehet azt mondani, hogy a kreativitás tudja pótolni az, hogy nem egy az egybe tolja ki azt neked, amit beszélett, hanem van benne valami külön beépítve, hogy ott toljon rá egy kis zajt. Tehát nem olyan zajt, hogy fehér zajt, hanem hogy a információ...
Ami nem pont a témához kapcsolódik.
Csak ugye tehát nem is szerintem nem az a nagy kérdés, hogy létre fog-e tudni hozni olyan dolgot, ami nem pont olyan, hanem kicsit más, hanem hogy létre fog tudni hozni egy milliárd ilyen dolgot. És akkor most ezt ezt ki fogja abból megválasztani, hogy melyik, ami
szar, nagy Isten, melyik, ami is, vagy baromi
jó, meg hogy miért lesz nekünk jó, hogy lesz egy milliárd dolog, amiben lehet, hogy 100 millió kreatív, és 900 millió nem kreatív, csak rosszul sikerült, de hogy ez miért lesz nekünk jó. Meg a másik egyébként, ami nekem így feltűnt, de ez lehet, hogy, tehát, hogy azért a beszélgetős mesterséges intelligenciáknál egyelőre két dolgot látok, ugye az egyik az a ChatGPT, ami egy nagyon alaposan moderált dolog, és eléggé abban az irányban mennek a állítólag legalábbis a nagy cégek, hogy nagyon kellemetlen, hogyha egy nagy cég előáll egy nem rendesen moderált dologgal, és akkor kiderül.
Hát nagyon semleges, egy csomó, igen.
Én nem bírom elolvasni, meghalok ezektől. Egyfelől nagyon finom a Nutella-szer, és másfelől vannak olyan emberek, akiknek nem ízlik, és ők is üze. De tehát ami viszont nem ilyen moderált, azok eddig mindig nácik lettek. Konkrétan. Hát, ami most így a szó szerint, ugye ez a nagyon híres példa, amikor ráeresztették a Twitterre az első ilyen beszélgetős robotot, és nem tudom, hogy hány óra múlva, de kevés óra múlva ki kellett kapcsolni, mert Hitlert éltette. Tehát, hogy most én még nem látom azt a középutat, ami nem az ilyen végtelenül egyrészt, másrészt, tehát még a magyar politológusoknál is rosszabbul, elviselhetetlenül kiegyensúlyoz minden között. Tehát van valami, ugye másrészt meg nem náci, tehát tényleg, miközben az emberek egy bizonyos hányada legalábbis, tehát hogy egy képes véleményt kell alakítani anélkül, hogy náci lenne.
Hát
én igen. Én ismerek ilyeneket.
Hát az a baj, hogy igen, jellemet, azt nehéz lesz adni neki mindenképpen, igen.
Na te zenéknél is valahogy ez az ilyen teljesen ilyen telefon, ami eddig volt, nem tudom, ez ilyen telefonvárakoztató zene, hogy...
Liftzenék telefonvárakoztató zene.
Szól, és én mondjuk 3 másodperc múlva dobok ide, lehet, hogy valaki hosszabban bírja, de hogy nincsen jellege, és valahogy ez a kérdés, hogy tud-e jellege lenni anélkül, hogy
ott hogy is bedurguljon.
Átesne a túloldalra, mint ahogy az ilyen szöveges, de aztán persze lehet, hogy ez csak egy fázis, és megoldódik a náci probléma, anélkül, hogy...
Reméljük, hogy ez megoldódik egyrészt, másrészt, hogy zeneileg is mederben lehet tartani ezeket a változásokat, csak így lezárva és kapcsolva ehhez, amit legutóbb mondtál, addig nem annyira tartok a mesterséges intelligencia zeneírásától, amíg ilyeneket ír, amit mondtál, tehát ilyen kicsit jellegtelen, kicsit standardeken alapuló, valami nem tudom, hívásvárakoztató vagy liftzenét, de nem csak 100 millió számra fogják ezeket gyártani csak mesterséges intelligenciával, hanem kicsit belekap majd az ember is egy csomó számba és dalba, és akkor az meg 5 perces munkával valami kicsit kiugróbbat is képes talán csinálni, de majd meglátjuk.
Sziasztok!
Az utolsó élő emberes adását hallották a Vantit podcast.
Állítólag.
Majd...
A Vantit podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!